Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál Beke Károly, a portfólió elemzője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
Hogy sikerült a nyitás a béten?
Egyelőre negatív a hangulat a magyar részvénypiacon, ami nem is meglepő a nemzetközi hangulatot elnézve, hiszen az Amerikai Egyesült Államok egyelőre úgy tűnik, hogy elutasította az iráni békejavaslatot, erre a híre az olajár ismét emelkedésnek indult, és a részvénypiacokon is elromlott a hangulat. A Bux Index 0,5%-os gyengüléssel kezdte a napot, ami elsősorban a MOL papírjának köszönhető, 1,2%-kal 4114 forintra esett az olajcég árfolyama. Az OTP 0,2%-kal 42.100 forintra gyengült, a Richter szintén 0,2%-os mínuszban áll 12.640 forinton, még a Magyar Telekom 2.440 forintos árfolyama 0,1%-kal marad el a péntek délutáni szinttől.
Forinttal mi történik?
A forint mondhatni, hogy komolyabb gyengüléssel kezdte a napot, aztán elkezdte ledolgozni fokozatosan ezt a hátrányát. Most 354 forint 80 fillérnél jár az euróval szemben, ez 0,15%-kal magasabb a péntekinél, vagyis egy picit még gyengébb a forint, de folyamatosan közelíti a múlt hét végén látott több éves csúcsát. A dollár jegyzése 301 forint 50 fillérnél jár, ez 0,3%-os emelkedés jelent.
10:50 újra ránézünk az árfolyamokra, addig is köszönjük szépen Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Jelentősen alulmúlta az elemzői várakozásokat a MOL első negyedéves gyors jelentése. A társaság olyan gyenge eredményt produkált, amire 10 éve nem volt példa. A gyenge teljesítés oka pedig alapvetően a százhalombattai balesetre és a barátságvezeték leállására vezethet vissza, mondta az Inforádiónak a portfólió elemzője. Mohos Kristófot Csipos Ildikó kérdezte.
Valóban a MOL első negyedéve elég komoly negatív meglepetés lett a piacon. Ugye pontosabban belemenjünk a számokba, a csoportszintű tisztított EBITDA 626 millió dollár lett, ami hát így körülbelül 10%-kal maradt el az elemzői várakozásoktól. Ugye a szakértők 695 millió dolláros eredményre számítottak, tehát ez tényleg nem egy apró eltérés, hanem egy érdemi alulteljesítés. Egyébként az elmúlt negyed években, ez csak egy kis kontextusként talán érdemes hozzátenni, hogy az elmúlt negyed években az elemzők rendre elég pontosan találták el a várakozásaikkal a negyedévet, szóval ez most jelenleg egy valamennyire extrém helyzetnek számít. Egyébként érdemes mindenképpen árnyalni a képet, hogy nem egységesen teljesített rosszul a MOL-nak az összes fontosabb szegmense. Például az upstream, vagyis ugye a kutatás kitermeléssel foglalkozó üzletág, ez kifejezetten erősen tudott teljesíteni ebben a negyedévben. Ez annyira nem is meglepő, hogy az iráni háború miatt megugrottak az olaj és gázárak, és hát ez egy nagyon kedvező működési környezetet teremtett a MOL ezen szegmensének számára. Ez a terület adta a teljes csoportszintű EBITDA-nak több mint a felét, egész pontosan 55%-át, és ugye ezzel kapcsolatban egyébként egy pozitív, előremutató információt is lehet ugye mondani ugye a következő második negyed évre vonatkozóan, ugyanis ugye magas energiárak elsősorban az olaj esetében azért velünk maradtak, és vélhetően velünk fognak maradni a következő hónapokban is. De térjünk át a rosszabb dolgokra, ugye ez ugye a downstream üzletág volt, tehát ugye a finomítás és kereskedelemmel foglalkozó terület. Itt ugye elég sok minden rontotta a teljesítményt, amiket leginkább egyedi tényezőknek mondhatók. Ugye alapvetően alacsony lett, nagyon alacsony lett a termékkihozatal, és az árések is inkább szűkültek a negyedévben. Tehát ezek elsősorban a tavaly októberi százhalombattai finomítón eltörtént balesetnek tudhatók be, ugye még most is csökkentett kapacitás kihasználtság mellett tud csak termelni a magyarországi finomító, illetve még ugye idei januárban történt egy támadás ugye a Barátság olajvezeték ellen, és ugye ezt követően nem érkezett orosz csővezetékes olaj Magyarországra, ugye a MOL egységeihez, és éppen ezért ugye a horvát Adria vezetékről kellett, illetve arra kellett átcsatornázni az olajszállítmányokat, és hát ez véletlenül jóval magasabb költségszint mellett tudott megtörténni. És hát ugye ennek a két körülménynek, tehát ugye a barátságvezeték elleni támadásnak, illetve a még mindig a százhalombattai baleset miatti alacsonyabb termelésnek a következményeként egy olyan gyenge negyedévet szállított a downstream eredmény, amit hát legalább 10 éve nem láthattunk. És egyébként egy kicsit javította még így az összképet, hogyha még tovább megyünk, és egy szegmest kiemelhetek gyorsan, az a gáz midstream üzletág. Általában erről az üzletágról nem sokat beszélünk, mert nem szokott jelentősen hozzájárulni a csoportszintű EBITDA-hoz. Most viszont egy nagyon komoly pozitív meglepetést okozott ez a terület, és hát konkrétan magasabb eredményt számított, mint maga a downstream. Itt elsősorban ugye kedvező devizárfolyam hatások érvényesültek.
Mennyire lehet azt mondani, hogy ezek egyszeri és egyedi esetek, tehát ugye a Százhalombattai balesetből, illetve a Barátság vezeték leállásából fakadó nehézségek tulajdonképpen egy olyan egyszeri esetet jelentenek, amelyek majd már a második negyed évben kikerülnek a MOL-puttonyából, tehát vélhetően majd jobb lesz az olaj- és gázipari vállalat teljesítménye a következő negyed évben.
Több jel is afelé mutat, hogy a tényleg kedvezőek a kilátások, akár a második, de inkább főleg a harmadik negyed évre vonatkozóan. Hogyha kicsit külön lehet szálazni ezt a két területet, azt ugye el lehet mondani, hogy a Százhalombattai finomítónak a javítási munkálatai azok vélhetően, és hát várhatóan nem a második, de a harmadik negyed évben fognak lezárulni, és a harmadik negyed évtől, vagy hát legkésőbb gondolom, hogy a negyedik negyed évtől már teljes kapacitáson fog tudni futni a finomítás, így ez egy komoly pozitív hatás lesz ugye a downstream eredményére. Ami pedig ugye a barátságvezeték helyzetét illeti, itt ugye már az éppen futó második negyed évben, tehát már ugye április közepén megnyitották újra a csapokat, és most már érkezik az orosz molekula a barátságvezetéken keresztül, éppen ezért ugye ez a helyzet véletlenül már a második negyed év számait is érdemben fogja javítani. Azt persze nem lehet így biztosan mondani, hogy a következő hónapokban vagy negyed években nem fogja bármi nemű támadás érni ezt a vezetéket. Például ugye láthattuk, hogy a barátságvezeték másik ágán is történtek incidensek az elmúlt hetekben. Erre nyilvánvalóan nincsen semmilyen biztosítékunk, de azt mindenképp látni, hogy a második negyedévtől, ugye most az orosz olaj ismételt érkezése miatt azért javuló eredményre lehet majd számítani a downstreamnél. Nézve a harmadik negyedévtől meg majd még kedvezőbb lehet ugye a Százhalombattai finomító teljes működésre állása miatt. Meg amit még szerintem fontos elmondani, és tényleg már a második negyedévtől jelentős EBITDA termelő hatás növekedés lehet ugye a downstreamnél, az ugye petrolkémiai termékeknek az előállításán elérhető nyereség is elkezdett növekedni, illetve emelkedni. Ez is a közel-keleti válság miatt van így, és most már ez a terület is profitábel is lehet, ugye ez is a downstream teljesítményét fogja tudni egy kicsit javítani. Tehát összességében azért inkább több a pozitív előremutató jel így a következő negyed évekre.
A menedzsment részéről érkezette kommentár a gyengébb adatra vonatkozóan.
Egyelőre a vezetőség fenntartotta az éves pénzügyi célokat, viszont már jelezték, hogy erősödtek ugye lefelé mutató kockázatok. Tehát ugye hivatalosan még nem vágták vissza az éves várakozásokat, de a most lezárt negyed év alapján jelentősen nőtt annak az esélye, hogy az év későbbi részeiben nehezebb lesz majd teljesíteni a terveket. Egész pontosan, hogy MOL szerint a céloknak a teljesíthetősége az ugye a kőolajellátás stabilizálódásától, valamint az üzemanyagpiacon a piaci alapú koordináció visszatérésétől fog függeni.
Most Kristófot, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja a portfólió szakértőinek közreműködésével. Műsorunkban egyebek mellett szó lesz az államháztartási hiányról, ami áprilisban elérte a teljes éves terv 93%-át. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, kapcsoljuk újra szakértőnket is.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Áprilisban 429 milliárd forintos mínusszal zárta az államkassa, 2026 első 4 hónapjában pedig a deficit 3850 milliárd forintra hízott, ami az egész éves eredeti terv 93%-a. A portfólió elemzője ezt úgy értékelte, hogy nagyon rossz állapotban veszi át az új kormány a költségvetést. Csiki Gergely, Sipos Ildikó kérdezte.
Azt látjuk, hogy áprilisban 429 milliárd forint volt a mínusz az államok kasszában. Nem tragikus, de azért fontos megemlíteni, hogy visszatekintve az elmúlt évekre, hogy csak egyetlen alkalommal 2023-ban volt ennél magasabb, ennél rosszabb áprilisi, vagyis negyedik havi költségvetési hiány, és azt is fontos látni, hogy így az első négy hónap adatai vannak meg, nem részletesen, de hogy az már rendelkezésre áll, és ez pedig ugye 3800 milliárd forint fölé hízott az első négy hónapban, ez pedig kimagaslóan a legrosszabb adat az elmúlt 24-25 éves gyűjtésünk óta. A legmagasabb az első négy hónap után tavaly volt 3000 milliárd forint környékén, előtte ilyen 2500 milliárd forint környékén, tehát látható, hogy mennyire rossz így a költségvetés egyenlege és stabilitása.
Lényegében azt el lehet mondani, hogy üres az államkassa?
Igen, ez relatív, de meg lehet fogalmazni így is. Az a kérdés, hogy mennyire tudja ezt visszapótolni, és pótolják vissza majd a természetes folyamatok, a gazdasági folyamatok által táplált költségvetési bevételek, mert az első néhány hónapban erről az oldalról nincs rossz állapotban ebből a szempontból a költségvetés, mert a bevételek érkeznek. Annyit tudunk a Nemzetgazdasági Minisztériumtól, hogy a járulék bevételek, adóbevételek a központi arrendszerben 8,2%-kal magasabban alakultak az első négy hónap alatt, tehát ez nem tűnik drámai számnak, itt inkább elsősorban a kiadási oldal, ami teljesen félrevitte a költségvetés egyenlegét az első négy hónap után.
Hogyha nézzük egy picit részletesebben azt, hogy milyen tételek szerepeltek a kiadási oldalon, akkor mit lehet kiemelni?
Áprilisra még nincsen pontos adatunk, ugye ezt két hét múlva ismerjük majd meg. Azt lehet látni, hogy az első négy hónap alatt, amit a minisztérium is közzétett, hogy a nyugellátások, nyugdíjszerű ellátásokra összesen 3100 milliárd forint értékben költött négy hónap alatt, tehát április végéig a kormány, vagy az állam, ugye itt ebben már benne van a 13. havi nyugdíj, részben a 14. havi nyugdíj első heti kiadása, gyógyító megelőző kasszában is jelentős kiadás történt 1000 milliárd forint fölött, valamint vannak azért érdekes tételek, amik már arra engednek következtetni, hogy az első néhány hónapban a választások előtt a kormány előszeretettel megnyomta a pénzszóró gombot, itt akár nézhetjük az állami beruházási fejezeti kiadásokat, ami az első négy hónapban 320 milliárd forintban teljesült, és még a minisztérium is elismeri, hogy ez nagyobb, jelentősen nagyobb összeg, mint az előző évben. Lakástámogatásokra is jelentős összeget költött, és magasabb összegben teljesültek a kiadások, mint 2025-ben, és főleg az útberuházásokhoz kötődő kifizetések is magas összegben teljesültek az előző évhez képest, de ugyanígy nézhetjük az állami közlekedési és közüzemi vagy rezsikiadásokat is. Itt 1000 milliárd forint fölötti összegről beszélünk.
Ugye a korábbi kormánynak volt egy többször módosított hiány célja, ami végül is 5% volt az utolsó módosítás szerint erre az évre GDP arányos hiánycélként, viszont Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, hogy könnyen lehet, hogy ez a hiány, ez már a GDP arányában akár a 7%-ot is megközelítheti. Ez valóban így lehet?
Mivel ilyen mértékű az elcsúszás az első négy hónapban, ez valóban nem áll távol, ez a 7%-os hiány a valóságtól, hogyha ez igaz, mintegy 1700 milliárd forintos elcsúszásban van a költségvetés nominális szinten, ha az egész évet tekintjük. Ugye az 5%-os deficit cél az ilyen 4700 milliárd forintos eredeti tervet valószínűsített, és a 7% közeli hiányvárakozás az idejévre pedig 6400 milliárd forintot jelentene. Ez az elszállás az 1700 milliárd forint értékű. Az a kérdés, hogy az új kormány ezzel a 7% közeli hiányjal mit kezd. Jól látható egyébként, hogy a piacokat ez egyáltalán nem viselte meg. A forint inkább erősödött az elmúlt napokban, amikor érkeztek a költségvetéssel kapcsolatban kellemetlenebb hírek, ezek a kellemetlenebb hírek, valamint az állampapírpiacon sem okozott ez egyáltalán megrengést, inkább lefele jöttek az állampapír államkötvény hozamok. A piacok nagyjából ezt a rossz költségvetés állapotát nagyjából már beárazták, és innentől az a kérdés, hogy a kormány ezzel mit kezd. Nem akarok nagyon előre szaladni, de az is lehet, hogy ezzel a idei rossz költségvetés egyenleggel nem biztos, hogy azonnal kezdeni fog valamit.
Csiki Gergelyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A telefonnál ismét Beke Károly, a portfólió elemzője. Szervusz, jó napot!
Üdvözlöm ismét a kedves hallgatókat!
Mi történt az elmúlt bő 20 percben a budapesti értéktőzsdén?
A részvénypiacon komoly fejleményekről nem tudok beszámolni, továbbra is mérsékelten pesszimista hangulat a kereskedés elején, a BUX 0,3%-os mínuszban van, és a vezető papírok is kivétel nélkül a pénteki záró árfolyamok alatt állnak. A Magyar Telekom 0,7%-os esése most az, ami lefelé húzza elsősorban az indexet, 2424 forinton állnak a távközlési papírok. A MOL 0,3%-kal 4152 forintra gyengült, az OTP 42.100 forinton áll, ez 0,2%-os mínusznak felel meg, a Richter pedig 12.650 forintba kerül, ami 0,1%-a alacsonyabb a pénteki árfolyamnál.
Forinttal mi történik?
Forint piacán sincsenek komoly változások, úgy tűnik, hogy a 355-ös szint alatt próbálja megvetni a lábát a magyar deviza, most 354 forint 75 fillér környékén jár érzés, ez 0,1%-os forint gyengülésnek felel meg péntekhez képest, a dollár pedig 301 forint 40 fillérbe kerül, egyébként mindkét esetben az euró és a dollár esetében is több mint 4 éves csúcson járt a forint a múlt hét második felében, tehát úgy tűnik, hogy próbálja folytatni ezt az elmúlt hetekben látott kedvező hangulatot.
Ugye Tarth Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter jelölt bizottsági meghallgatása a parlamentben. Annak, hogy ilyen gyorsan alakul meg a kormány, illetve hogy egy másfajta gazdaságpolitika várható, annak vannak-e már, és várhatók-e hatásai a piacokon?
Mindenképpen pozitív az, hogy nem vesztegeti az időt az új kormány, és viszonylag gyorsan szintvall a terveiről, ugye ha minden igaz, akkor holnap délután meg is alakulhat az új kormány. Tehát ez mindenképpen pozitív, és valószínűleg ez is közrejátszhatott például a forint elmúlt hetekben látott erősödésében. Tehát az új kormány kétharmados parlamenti felhatalmazása mindenképpen megkönnyíti ezt az átadás átvételt, és gördülékenyebbé teheti azokat a folyamatokat, amelyeket szeretnének végrehajtani.
De a gyorsaság nem okoz bizonytalanságot a piacokon?
Nem, én nem érzékelem, én azt gondolom, hogy éppen ellenkezőleg a piac most abszolút optimista azzal kapcsolatban, hogy a magyar kormány gyorsan lép, viszonylag gyorsan prezentálja a terveit, és egyelőre ezek a tervek is tetszenek a befektetőknek. Egyébként most a következő órákban, ami még lényeges lehet, ugye az majd Kármán András pénzügyminiszter szintén parlamenti meghallgatása, azt gondolom, hogy azt figyelheti elsősorban majd kiemelt figyelemmel a piac.
Köszönjük szépen Beke Károlyt, a portfólió elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazinját hallották.